Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek, újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kecskés Ákost hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Kedvezően alakult a közelmúltban az űrbe fellőtt James Webb teleszkóp üzemanyag felhasználása. Újabb rekord született Kína mesterségesen előállított napjában. Síneken is futó autóbusz-vonat hibrid járatot indítottak Japánban. Tesztelés alatt áll a légmentes gumiabroncs. Megalkották azt a drónt, amely egy madár magabiztosságával landol. Magyar kutatók elkészítették az e-orrot, ami kiszagolja a kártevőket. Nagy felbontású laboratóriumi kísérletekkel rájöttek, hogyan esznek a sejtek. És digitálisan csomagoltak ki egy érintetlen fáraó múmiát. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Először tehát arról hallhatnak, hogy igen kedvezően alakult az eddigi pályamanőverei során az üzemanyag felhasználása a James Webb űrteleszkópnak, amely már úton van szolgálati helyére. Mint ahogyan arról műsorainkban korábban beszámoltunk, az űrteleszkóp karácsonykor indult el, és eddig minden rendben a tervek szerint halad a küldetéssel. A teleszkóp bolygónktól 1,5 millió kilométerre fog majd üzemelni, az előzetes elképzelések alapján 10 éven át. Az eddigi manővereket követően az irányítók elemezték a felhasznált üzemanyag mennyiségét, és úgy találták, hogy igen optimális volt a fogyasztása az úton. Ennek köszönhetően már most kijelenthető, hogy a tervezett maximális 10 évnél jóval hosszabb időre elegendő az üzemanyag. A teleszkóp a Nap-Földrendszer egyik gravitációs nyugalmi pontja körül fog majd utazni az űrben, és a precíz működéséhez majd számos kisebb korrekciós manőverre lesz szükség, illetve a teleszkóp irányát is a magával vitt üzemanyagból pontosítják majd. Az, hogy ennyire jól gazdálkodott az űreszköz az üzemanyagával, leginkább annak köszönhető, hogy az indítást végző szakemberek igen precízen bocsátották fel az űrteleszkópot hordozó rakétát, és igen precízen dolgoztak a fokozataival, így az nagyon jó irányban indult el bolygónktól a kinevezett szolgálati helyre. Ugyanennek a precizitásnak köszönhető az is, hogy a Webb napelem táblái is már alig fél órával a felbocsátást követően kinyílhattak. Ehhez az kellett, hogy az űreszköz megfelelő szögben álljon a naphoz képest, ami szintén a rakétafokozatok precíz működésének eredménye. Maradunk továbbra is az űrkutatás területén. Hazaküldte az első fotókat az az űrszonda, amit aszteroidába irányít a Földről a NASA. Az űrszonda decemberben 2 fotót is küldött a földi irányítóközpontjának. Nagyjából az útja negyedét tette meg a szerkezet november vége óta, amikor is kezdetét vette a nagy bolygóvédelmi teszt. A szervezet november 23-án indította útnak azt az űrszondát, amit szándékosan vezetnek majd a kijelölt holdba. A cél, hogy kiderüljön, mennyire képes megváltoztatni az égitest pályáját egy ilyen ütközés. Az űrszonda nagyjából 11 millió kilométerre a Földtől fog becsapódni az említett égitestbe. A készülék vitt magával egy kamerát is, ami képeket készít az utazásról. Az első ilyet pedig nemrég adta közre egy híres amerikai egyetem. A szerkezet nagyjából 3,2 millió kilométerre járt a Földtől, amikor az az első képet készítette, amelyen a Kos és a Bika csillagképek metszés pontjában lévő csillagok fénye látható. Az eszköz néhány nappal később egy másik fotót is készített, egy a Földtől nagyjából 4200 fényévre lévő úgynevezett nyílt halmaz, a szekeres csillagképről, ennek több tucatnyi csillaga figyelhető meg a felvételen. A szonda egy kisebb műholdat bocsát majd ki magából 10 nappal azelőtt, hogy a készülék elérni a holdat. hogy az ütközésről készül-e majd felvétel, azt egyelőre nem tudni, de az biztos, hogy az abból származó adatokat nem sokkal később a földi irányítás is megkapja majd. Hamarosan egy újabb rekordról számolunk be, amely Kína mesterségesen előállított napjában következett be. Ezzel folytatjuk a tudomány mai állását. Tartsanak velünk!
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Újabb rekord született Kína mesterségesen előállított napjában. A fúziós reaktorok kora még nem érkezett el, de az előzetes kísérletek során születnek a rekordok. Most a kínai fúziós reaktorban sikerült több mint 17 percig fenntartani 70 millió Celsius fokos hőmérsékletet. A Kínai Tudományos Akadémia kísérleti reaktora a valódi fúziós reaktorokhoz vezető utat hivatott kikövezni. Az itt zajló kísérletek ugyanis betekintést nyújtanak abba, hogyan lehet megvalósítani a fúzióhoz szükséges folyamatokat és technológiákat. A másnéven Tokamaknak nevezett szerkezetben decemberben kezdődtek el az újabb kísérletek, amelyek júniusig tartanak majd, a cél pedig többek között az, hogy ezek során minél hosszabb időre generálják azt a hatalmas hőmérsékletet, amely megközelíti a fúziós reaktorok működéséhez szükséges körülményeket, és bőven túllépi a nap hőmérsékletét is. A létesítményben legutóbb májusban döntöttek rekordot, ekkor 120 millió Celsius fokot tudtak fenntartani 101 másodpercen keresztül, egy alkalommal pedig ennél is magasabb hőmérsékletet, 160 millió Celsius fokot értek el. Igaz, hogy ezt valamivel kevesebb ideig, csak 20 másodpercig tartották fenn. December 30-án a kutatók túlszárnyalták az eddigi eredményeket, legalábbis az időtartam tekintetében, és több mint 17 percig generáltak 70 millió Celsius fokos hőmérsékletet a Tokamakban. A fúziós reaktorok régóta tervezett megépítése és hatékony működtetése környezetbarátabb alternatívát jelentene a Föld egyre növekvő és egyre energiaéhesebb népességének energiaellátására, mivel a fúziós folyamatok közben nem keletkeznek káros anyagok, amelyek a környezetet szennyezik, ellentétben a fosszilis üzemanyagokat felhasználó energiatermelési módokkal. Egy űrben végzett tesztről szólunk a folytatásban. Japán sikeresen tesztelte a lehetetlennek vélt forgó detonációs motort az űrben. A forgó detonációs motor alapelképzelése olyan egyszerű, hogy már az 50-es években megszületett. A motorral kapcsolatos elképzelés egy amerikai egyetemen merült fel először az 50-es években, és arra az alapelképzelésre épül, hogy a hagyományos belső égésű motorokhoz képest nem elégetik az üzemanyagot, hanem felrobbantják, méghozzá egy kör alakú kamrában, ahol a robbanás lökés hulláma végigszáguld, így biztosítva a hajtóerőt, miközben újabb robbanást indít be. Vagyis a folyamat önfenntartó, amíg az üzemanyag el nem fogy. Az elképzelés előnye, hogy jóval kevesebb üzemanyagból, ami mintegy 25%-os megtakarítást jelent, jóval több tolóerő sajtolható ki. A hátránya pedig, hogy a robbanás az égéshez képest sokkal nehezebben kontrollálható folyamat. Sajnos azonban az elmélet és a gyakorlat között néha széles szakadék tátong, és hiába próbáltak ilyen motort gyártani évtizedek óta, mint kiderült, az önfenntartó, folyamatos robbantások fenntartása annyira nem könnyű, hogy 2020 körül amerikai rakétatudósok nyilvánosan kijelentették, hogy a hasonló hidrogén-oxigén detonációra épülő motorok gyakorlati megvalósítása lehetetlen. Nem telt el azonban túl sok idő, mindössze pár hónap, amikor az egyik floridai egyetem tudósai véghez vitték a lehetetlent. Építettek egy prototípust, amely a hidrogén és az oxigén folyamatos detonációjával működött. A prototípust bemutató tanulmány megjelenése után ismét felé lett az érdeklődés a lehetetlen motor iránt. A fejlesztés pedig a 2020-as mérföldkő után újabb fontos állomásához érkezett, mivel ezúttal a japán űrügynökség jelentette be, hogy sikeresen teszteltek egy ilyen motort, de már nem csak a laborban, hanem az űrben is. Éppen az űrutazás, űrkutatás az a terület, ahol fontos, hogy minél kevesebb üzemanyaggal biztosítsunk, minél komolyabb tolóerőt. A rendszert egy rakétára telepítették, amely 100 kg-nyi rakományt képes 300 km feletti magasságba juttatni. A kilövés július 27-én volt. A rakéta a tesztet az első fokozat leválása után indította el, amikor is a motor 6 másodpercen át működött. Majd miután kiemelték az eszközt a visszatérést követően az óceánból, kiderült az is, hogy 500 newton tolóerőt fejtett ki. A kutatók elmondása alapján remélhetőleg 5 éven belül gyakorlati eredményt is hoz a mostani kísérlet. Hamarosan azzal az érdekességgel folytatjuk a tudomány mai állását, hogy síneken is futó autóbusz-vonat hibrid járatot indítottak Japánban. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Most folytatódik.
Most egy érdekes technikai újdonságról számolunk be. 15 másodperc alatt alakul autóbusz üzemmódból vonattá az a hibrid jármű, melyet Japánban indítottak útjára. A váltás alatt tradicionális japán dobzene szól a minibuszban. A Japán Vasúttársaság rendszeresen közlekedő busz-vonat járata nem csak hagyományos gumikerekekkel, hanem sínekhez illő acélkerekekkel is rendelkezik. A kettős üzemmódnak köszönhetően azok a kis tengerparti falvak, amelyeknek lassan elöregedő lakossága számára időnként nehézséget okoz a települések közötti utazás az átszállások miatt, immár könnyebben megközelíthetővé válnak, de a cég vezérigazgatója szerint a vasutak iránt érdeklődők számára is újdonságot jelenthet, és ezzel a helyi turistaforgalmat is növelheti a különleges járat. A jármű az utakon akár 100 km per órás sebességre is gyorsulhat, a síneken pedig 60 km per órával halad a Japán déli régiójában található egyik sziget partmenti szakaszán. A jármű 21 utast tud egyszerre szállítani. Az erre kijelölt ponton csatlakozik a sinekre, ekkor egy gombnyomásra leengedi első két acélkerekét, ami körülbelül 15 cm magasságba emeli az első gumikerekeket, majd leereszkedik a hátsó két acélkerék is, míg a hátsó két gumikerék a talajon marad. A vasúttársaság elnöke elmondta, már több mint 10 éve várnak a busz-vonat járat indítására, amelyet végül karácsony első napján helyeztek üzembe. A járművekből rögtön egy teljes flottát indítottak, amelyek különböző színekben, piros, kék és zöld változatokban közlekednek majd a településeken, hogy az állomásokig, majd onnan a következő vasútállomásra szállítsák az utasaikat. Hasonló kettős üzemmódú járműveket használtak már korábban is a világ különböző pontjain, de ezek főként szervizmunkákat ellátó egységek voltak. A mostani az első eset, hogy rendszeresen, menetrendszerűen közlekedő kereskedelmi járatokat indítottak ilyen alkalmazással. A speciális buszok legfőbb előnye, hogy könnyedén kikerülhetik a zsúfolt utak dugóit, és földrengések esetén, amelyek Japánban elég gyakran előfordulnak, többféle alternatívát kínálnak az utasszállítás folytatására vészhelyzetben is. A tudomány mai állása szerint tesztelés alatt áll az a légmentes gumiabroncs, melyet a környezettudatosabb közlekedésért fejlesztettek tudósok. A közlekedés káros anyag kibocsátásának csökkentése csak egy dolog, arra is koncentrálni kell, hogy más területeken is fenntarthatóbbá lehessen tenni ezt az ágazatot. ez pedig egy olyan szegmenst is erősen érint, mint az abroncsok, amelyek életútjukat végigjárva tonnaszám hegyekben várnak a semmire a szeméttelepeken. Mivel az abroncsok anyaga nem homogén, így az újrahasznosításuk is igencsak körülményes, következésképpen nem is éri meg. Az is gondot jelent, hogy egy abroncs viszonylag rövid életű. Ez többek közt a sérülékenységének is köszönhető, hiszen ha átszúrja valami a gumit, akkor a levegő elszökik belőle, és jó esetben javítással megmenthető, rosszabb esetben lemondhatunk róla. Az abroncsok tehát szükségesek, de átalakításra szorulnak ahhoz, hogy valóban fenntarthatóbb közlekedéssel nézhessünk szembe, ehhez pedig több lépcsőt is be kell járni, melynek első foka lehet a légmentes abroncs. Jelenleg is tesztelés alatt van az az abroncs, melyet nem kell levegővel felfújni. A gumilamellákkal ellátott, hosszas tervezési munka árán létrejött abroncs kissé futurisztikus képet mutat, de környezetvédelmi szempontból már most jobbnak bizonyul, mint hagyományos társai. A levegő hiánya ugyanis lényegesen kisebb sérülési esélyeket ad az abroncsnak, megnő a használhatósága, ami pedig csökkenti a környezetre gyakorolt hatásait. A megoldásra váró problémák köre viszont egyre bővül, így az idő igencsak erős ellenfél a harcban. A teszteken az abroncs jól teljesít, egyelőre biztonsági szempontok szerint is elődje fölé emelkedik, valamint várhatóan a fogyasztása is jó hatással lesz, ami egy bónusz a környezetvédelmi listán. Hamarosan egy technikai újdonságról számolunk be, megalkották azt a drónt, amely egy madár magabiztosságával landol. Ezzel folytatjuk nem sokára a tudomány mai állását. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
A mikrofonnál Kecskés Ákos. Köszöntöm azokat a hallgatókat, akik most kapcsolódtak a Tudomány mai állása című műsorba, melyben most egy technikai újdonságról szólunk. Megalkották azt a drónt, amely egy madár magabiztosságával landol. Úgy fog rá bármilyen alakú és anyagú faágra a Stanford Egyetemen fejlesztett drón 3D-s nyomtatással készült lába, mintha tényleg egy madár leszállását látnánk. A természetes mozdulatsort sztereotipizáló légi markoló évek kutatásainak eredménye, és két korábban külön utakon, mégis rokon területeken dolgozó tudós összefogásának köszönhető. Egyikük állati mozgásokkal, míg a másik tudós csak madarakat utánzó robotokkal foglalkozott. Kettejük munkáját összefésülve jött létre a quadrocopterre csatlakoztatható láppár, amelynek mozgását és funkcióit a vándorsólyom képességei ihlették. A légimarkoló lényegében egy remek, mesterséges utánzat. A hátrafelé csukló térdeket, a váz mentén futó inakat, valamint az ujjakat mind-mind a ragadozóról mintázták. A kész robot lényegében bármire leszáll, amin fogást talál, és ez sokkal nehezebb feladat, mint gondolnánk. A kutatók kistestű papagájokat tanulmányozva állapították meg, hogy mindegy milyen méretű és formájú a megcélzott leszállóhely, a madarak mindet pontosan ugyanolyan légi manőverrel közelítik meg, aztán a lábaikra bízzák a felület kezelését. Ez semmilyen variációban nem változik, akár fa, akár hab, papír vagy teflon bevonattal rendelkeztek az ágak vagy fatörzsek, a leszállás ugyanaz volt, csak a ráfogás különbözött valamelyest. Ezért szerepel a robot nevének rövidítésében a sztereotipizáló szó, hiszen a mozgásformákat változó céloknak megfelelően kellett általánossá tenni. A cél egy quadrocopter biztonságos rögzítése volt, így a nagyobb mérethez már a vándorsólyom lábát kellett mintául venni. Az izmokat és inakat motorokkal és damilokkal helyettesítették, majd némi kísérletezés után elérték, hogy a leszállás közben keletkező ütközési energia passzív módon alakuljon fogó hatású erővé, ráadásul 20 millisekundum alatt. A pazar megoldást egy beépített gyorsulásmérő is támogatja, jelzi a földetérés pillanatát, ezzel beindít egy kiegyensúlyozó algoritmust, ami stabilizálja a robotot. A tudósok elképzelése szerint számtalan lehetséges alkalmazási területe van a fejlesztésnek, a mentési feladatoktól a futó és erdőtűz megfigyeléséig, arról nem is beszélve, hogy egy madarak módjára viselkedő robot mekkora potenciállal bírhat a természetes környezet tanulmányozása terén. Magyar kutatók elkészítették az úgynevezett e-orrot, ami kiszagolja a kártevőket. Elkészült az Agrártudományi Kutatóközpont és az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karának közös projektje. Az e-orr kutatóműhely feladata az volt, hogy kidolgozza a mezőgazdasági kártevő fertőzöttséget szaganyag alapján érzékelő rendszert. A kifejlesztett érzékelőrendszer szagok alapján jelez előre kártevőket és kórokozókat. A fejlesztés a rovarok szagló receptorainak működését alkalmazta, mivel azok nagyságrendekkel érzékenyebbek a fizikai érzékelőknél, és még tünetmentes állapotban észlelik a kultúrnövényeket fenyegető fertőzéseket. A fejlesztési eredmények alapján előállítható termék alkalmas a fertőzöttség gyors felmérésére szántóföldi körülmények között. Az új típusú érzékelő a precíziós mezőgazdaság térnyerését segítheti. Egy különleges megfigyeléssel folytatjuk hamarosan műsorunkat. Nagy felbontású laboratóriumi kísérletekkel jöttek rá, hogyan is esznek a sejtek. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy különleges megfigyelés következik. Nagy felbontású laboratóriumi kísérletekkel jöttek rá, hogyan esznek a sejtek. Egy új tanulmány mutatta be, hogyan görbülnek a sejtmembránok, hogy létrehozzák azokat az úgynevezett szájakat, amelyek lehetővé teszik a sejtek számára, hogy elfogyasszák az őket körülvevő anyagokat. Ahogyan az étkezési szokásaink alapvetően befolyásolnak számos dolgot a testünkben, úgy a sejtek evésének módja is fontos a sejt egészsége szempontjából. És a tudósok mostanáig nem értették, hogy ez hogyan történik. Egy tanulmány megállapította, hogy a sejtek közötti gépezet egy erősen ívelt kosárszerű struktúrává áll össze, amely végül zárt cellává nő. A tudósok korábban úgy vélték, hogy ez a szerkezet lapos rácsként kezdődik. A membrán görbülete fontos, ez szabályozza azoknak a zsebeknek a kialakulását, amelyek az anyagokat a sejtbe befelé és a sejtből kifelé szállítják. A zsebek befogják a sejt körüli anyagokat. A vezikulák a sejt egészsége szempontjából fontos dolgokat, például fehérjéket szállítanak a sejtbe. Így viszont a sejteket megfertőző kórokozók is eltéríthetik őket. Ám az a kérdés, hogy hogyan alakulnak ki ezek a zsebek a korábban laposnak hitt membránokból, közel 40 évig gondolkodtatta el a kutatókat. Ez ugyanis egy ellentmondás volt a sejtkutatásban. Most viszont szuperfelbontású képalkotást használtak, hogy ténylegesen megfigyeljék, hogyan alakulnak ki ezek a zsebek az élő sejtekben, így választ tudtak adni arra a kérdésre, hogyan jönnek létre. A korábbi tanulmányokkal ellentétben nagy felbontású filmeket készítettek a sejtekről. A kísérletekből kiderült, hogy a fehérje szerkezetek már akkor elkezdik deformálni az alatta lévő membránt, amikor az úgynevezett vezikula képződés helyére szerveződnek. Ez ellentétben áll a korábbi hipotézisekkel, amelyek szerint a sejt fehérje szerkezeteinek energiaigényes átrendeződésen kellett keresztül menniük ahhoz, hogy a membrán meggörbüljön. Az élő szervezetek számára kulcsfontosságú szerepet játszik, ahogyan a sejtek a vezikulákat fogyasztják és kiürítik. A folyamat segít a rossz koleszterin kiürítésében a vérből, Emellett idegi jeleket is továbbít. A folyamatról ismert, hogy számos betegségben, köztük a rákban és az Alzheimer kórban meghibásodik. A membránhoz kötött vezikulumok eredetének és dinamikájának megértése fontos. Ezeket felhasználhatják gyógyszerek gyógyászati célú szállítására. Egy érdekes kutatás következik. A sakk megváltoztatja a gyerekek gondolkodását. Úgy tűnik, a sakkozás hosszú távon hat a gyerekek kognitív képességeire. Egy ausztráliai egyetem munkatársa és kollégái friss tanulmányukban bizonyították, a sakkozás már egy év alatt komoly hatással lehet a fiatalok kognitív képességeire. A szakértők az Egyesült Királyságban folytattak vizsgálatot, nagyjából 400 tinédzser esetében mérték fel a játék elsajátításának hatásait. Nem kell kutatónak lenni, hogy tudjuk, a sakkozáshoz remek logikai képességekre van szükség. A korábbi vizsgálatok azt is felfedték, hogy a jó játékosokat a kockázatvállalás is segíti. Képesek például feláldozni egy tisztet, hogy a lépésből később előnyhöz jussanak. A szakértők most arra voltak kíváncsiak, hogy milyen hatása lehet a sakknak, ha az emberek már fiatal korban elkezdenek játszani. A sakk megváltoztatja a gyerekek gondolkodását. A kísérletbe 15-16 éves alanyokat vontak be. A résztvevők korábban nem tudtak sakkozni, a vizsgálat kedvéért viszont megtanították őket. A kísérlet megkezdését követően egy éven át elemezték a gyerekek kognitív képességeit. Az eredmények alapján bizonyos játékhelyzetekben, amikor a kockázatvállalás javíthat a végkimenetelen, csökkent az alanyok rizikó kerülő viselkedése. A véletlenszerű, nem feltétlenül előnyös kockázatvállalás esélye ugyanakkor visszaesett a tinédzsereknél. Egyes diákoknak ráadásul javultak a matematika osztályzatai, logikájuk és racionális gondolkodásuk. A kutatók úgy vélik, hogy a sakkozás révén elsajátított képességek a több játék hatására csak erősödnek és hosszú távon megmaradnak.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy meglepő kutatási módszerről számolunk be a folytatásban. Digitálisan csomagoltak ki egy érintetlen fáraó múmiát. 3000 év óta most először csomagolták ki első Amenhotep fáraó múmiáját, és most is csak digitálisan, komputertomográffal. Nem csak mumifikálásának eredeti körülményeiről, de a halála után több száz évvel történt újratemetéséről is sok minden megtudható. Ez az egyetlen megbolygatás nélküli fáraó múmia. A 19.-20. században talált egyiptomi királyi múmiák között már egy sem akad, amit ne bontottak volna még ki tanulmányozás céljából. Helyesebben pontosan egyetlen ilyen van még. Az egyiptológusok sosem vették a bátorságot ahhoz, hogy első Amenhotep fáraó múmiáját felnyissák. Nem valamiféle titokzatos átoktól tartanak, hanem a testet ókori mesterei olyan tökéletesen csomagolták és díszítették fel virágfüzérekkel, az arcot és a nyakat pedig lélegzett elállítóan életszerű, színes kövekkel berakott maszkkal borították, hogy ehhez a lelethez senki nem mert eddig hozzányúlni. Háromdimenziós CT képalkotás segítségével mintegy digitálisan kicsomagolták a királyi múmiát, hogy tanulmányozhassák a tartalmát. Egyébként virtuálisan hántották le a rétegeket a király bebalzsamozott testéről. Évezredek teltek el tehát úgy, hogy Amenhotep múmiáját senki sem bolygatta. Utoljára a Krisztus előtti 11. században eredeti bebalzsamozása és temetése után több mint 4 évszázaddal csomagolták újra a testet. A hieroglif leírások beszámolnak arról, ahogy a későbbi 21. dinasztia idején a papok helyreállították és újra temették a korábbi dinasztiák királyi múmiáit, hogy helyrehozzák a sírrablók által okozott károkat. Egyedülálló lehetőség volt a kutatók számára az a helyzet, hogy első Amenhotep múmiáját a modern időkben sosem csomagolták ki. Nem csak eredeti bebalzsamozásának és temetésének körülményeit tanulmányozhatták rajta, de azt is, miként kezelték és temették újra Ámon főpapjai évszázadokkal a halála után. Mindeddig példátlan részletességgel tudták vizsgálni a rendkívül jó állapotban megőrzött fáraó tetemet. A feltárás eredményei azt mutatják, hogy első Amenhotep megközelítőleg 35 éves lehetett halálakor, nagyjából 169 cm magas volt, körülmetélt jó állapotú fogakkal. A gyolcskötésen belül 30 amulettet és egy egyedülálló aranygyöngyökkel ékesített aranydíszkövet viselt. Első Amenhotep fizikumát tekintve az apjára hasonlított, keskeny állal, kicsi és keskeny orral, göndörhajjal és enyhén előreálló felső fogsorral. A testen sem sérüléseket, sem betegség okozta torzulás nyomait nem találták, amely halálát magyarázná. Első Amenhotep esetében a 21. dinasztia papjai szerető gondoskodással javítgatták a sírrablók okozta sérüléseket, visszaállították a múmia egykori pompáját, és maradéktalanul megőrizték a lenyűgöző ékszereket és amuletteket, erősítették meg a kutatók. És ennyi fért mai műsorunkba. Híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha gondolják, tartsanak velünk legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kecskés Ákos. Viszonthallásra!
Hírek a tudományvilágából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.